Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Kipling egy apró agrárvároska Kanadában. A mellette elhaladó 48-as főúton vezetve, ha rosszkor pislantunk, még csak észre sem vesszük. Az 1000 fős lakossága egyet jelent azzal, hogy többé-kevésbé mindenki ismer mindenkit. Viszont még egy ilyen kis közösségben is lehet valakinek titka, akár jelentéktelen, akár sötét és erőszakos. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast. Mielőtt a mostani rendhagyó részbe belekezdenék, ami azért rendhagyó, mert nem gyilkossági eset, szeretnélek megkérni titeket arra, hogy ha tehetitek, támogassátok munkánkat Patreonon, így biztosítva a csatorna jövőjét. 1992 halloweenjének estéjén a 32 éves, egyedülálló, egygyermekes anyuka Candice épp végzett munkájával a város egyetlen boltjában. Pár napja szakított előző barátjával, Dennyvel, aki valamiért aznap beugrott hozzá a munkahelyére. Persze a nem várt találkozás hatalmas veszekedésbe torkollott, aminek a végén a nő bepattant a kocsijába és elhajtott. Candice teljesen kiborult, szinte gondolkozni sem tudott, ezért úgy döntött, hogy meglátogatja egyik barátnőjét, aki a Kiplingi kórházban dolgozott. Amikor megérkezett a kórházba, megtudta, hogy a barátnője aznap nincs bent. Ha lehet, még jobban elkeseredett. De mielőtt elmehetett volna, a nővérek rábeszélték, hogy inkább maradjon. Ilyen zavarodottan ne üljön kocsiba. Hívnak hozzá orvost, aki megnézi, és majd ad neki egy kis nyugtatót. Aznap este dr. John Schneeberger volt az ügyeletes. Az orvos Dél-Afrikából költözött át Kanadába. A mai Zambiában nőtt fel, orvosi diplomáját pedig a Stellenbosch Egyetemen szerezte. Schneeberger megtisztelt tagja volt a kisvárosi közösségnek. Sőt, rövid kanadai tartózkodása alatt már egy közösségi uszoda építésére is segített pénzt szerezni. Kipling lakói szerencsésnek érezték magukat, hogy egy ilyen magasan képzett orvos választotta városkájukat otthonul. Candice is ismerte az orvost. Ő segítette világra kislányát korábban, még ugyanabban az évben. A nő elmesélte Johnnak a helyzetét, és azt, hogy ideges és zavart, mire az nyugtatót javasolt, és otthagyta a vizsgálóban. Candice azt gondolta, hogy majd valamelyik nővérrel beküldett neki pirulákat, amitől megnyugszik. Nagyon meglepődött, amikor meglátta magát az orvost visszajönni, kezében egy fecskendővel, amiben valamiféle folyadék volt. Emlékei szerint, ahogy megkapta az injekciót, szinte azonnal a vizsgáló asztalra dőlt, mint egy zsák krumpli. Ilyetében kiáltani próbált, de csak valamiféle mély gurgulázás tört fel a torkából. Mindarról, ami ezek után történt, csak homályos emlékei maradtak. Candice annak ellenére, hogy szinte teljesen elveszítette a tudatát és a kontrollt maga felett, érezte, hogy valami történik körülötte, hogy valaki lehúzza a farmerját és oldalra dönti az asztalon. Tekintetét nem tudta elmozdítani a vizsgáló faláról, de felfogta, hogy valaki ügyködik rajta, pontosabban benne. De a nyugtató hatása miatt ellene semmit nem tudott tenni.
When a dentist freezes your gums, you can't, and he's pulling.
Mint amikor a fogorvos elérzéstelenít és kihúzza a fogadat. Nem érzed a fájdalmat, de érzed a nyomást, ahogyan ki és bemozgatja a fogadat. Valahogy így tudom leírni.
And that's the only way I can describe it.
Pár órával később, miután visszatért a tudata, még mindig túlságosan szédült ahhoz, hogy kocsiba üljön és hazavezessen. A nővérek azt tanácsolták neki, hogy aludja ki magát ott a kórházban. Másnap reggel, amikor már tiszta fejjel felébredt, tudta, hogy valami rossz dolog történt vele. Megkereste dr. Schneebergert, és próbálta kikérdezni, hogy vajon mit adott be neki, mire az csak annyit felelt. Miért? Csak nem volt valami őrült álma. Candice ekkor már biztosra vette, hogy megerőszakolták. Mielőtt elhagyta volna a kórházat, kért a nővérektől egy légmentesen zárható zacskót, amibe belerakta a fehér neműjét. Hazament, és elmesélte a szüleinek, hogy mi történt vele az előző éjjelen. Kipling viszont túl kicsi városka volt ahhoz, hogy ott tegye meg a következő lépést. Ezért Candice egy 150 kilométerrel messzebb lévő városba, Reginába utazott, hogy elvégeztesse magán a nemi erőszaktesztet. A reginai klinikán Candice átadta a farmerét és a butyját, majd kenetet vettek tőle, hogy megvizsgálják, vajon megerőszakolták-e. A bugyiában spermát találtak, és ahogyan számított rá, a teszt pozitív eredményt hozott. Minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, Candice nemi erőszak áldozata lett. Még mielőtt visszatért volna szülővárosába, vért is vettek tőle, amit leteszteltek drogokra. A tesztek alapján a szervezetében még másnap is jelen volt egy erős szedatív szer, a Versed, amit az aneszteziológusok olyan beavatkozások esetén használnak, mint az egyébként fájdalommal járó kolonoszkópia. Miután visszatért Kiplingbe, hivatalosan is feljelentést tett a helyi rendőrségen, aminek eredményeképpen november 2-án felkeresték dr. Schneebergert, aki azonnal és önként adott vérmintát, de a vádakat tagadta. Ártatlannak vallotta magát, és állította, hogy a vérmintája alapján felállított DNS profil nem fog egyezni a Candice vizsgálatából származóval. Azt is elmondta, hogy a szer, amit beadott a kérdéses este Candice-nek, okozhatott erotikus halucinációt. Viszont a nőnek utoljára hetekkel az esetet megelőzően volt része szexuális együttlétben, és logikusan, ha a szer miatt halucinált is, attól még nem termett sperma a bugyjában. Az orvos önként adott, a karjából levett véréből megállapított DNS-e végül tényleg nem egyezett a nő mintájával. A DNS-teszt eredményét Candice egyszerűen nem hitte el. A vizsgálatot követő hónapokban folyamatosan a helyi rendőrök nyakára járt, és megpróbálta meggyőzni őket, hogy valahogyan manipuláltak a vérmintával. Viszont erre nem volt semmiféle bizonyítéka. Ennek ellenére kitartása kifizetődött, és majd egy évvel az első vérvételt követően a kiplingi rendőrség újabb mintát kért dr. Schneebergertől, aki újból önként hajlandó volt adni. Ekkor már viszont felkértek egy hivatásos, független nővért, hogy felügyelje a mintavételt. Végignézték hát, ahogyan a tű átszúrja az orvos bőrét a karján, majd az oda helyezett kéncső megtelik vérrel. Az újabb mintát maguk az egyenruhások szállították el a megyei rendőrkapitányságra, vizsgálatra. A teszt újból az előzőhöz hasonló eredménnyel zárult. A vizsgált vérmintából azonosított DNS nem egyezett a Candice alsó neműjén talált spermából kinyert el. A nő összeomlott. A második tesztet követően a városka lakói nyelvükre vették Candice-t, és elkezdtek finoman szólva nem kedvesen viselkedni vele. Dr. Schneeberger a hősük volt, akit Isten küldött a kis közösségükbe. Szerencsésnek érezték magukat, hogy egy ilyen képzett orvos náluk telepedett le, szemben Candice-szel, aki csak egy középiskolát végzett egyedülálló anyuka. Mindent összegezve a doktort megvédték, míg Candice-t támadták. Olyanokkal, minthogy az egészet csak azért csinálta, hogy ezzel javítson rossz anyagi helyzetén. Sőt, olyan hírek is szányra keltek, hogy a feljelentés arról szólt, hogy Candice beleszeretett a dokiba, aki kikosarazta, a nő pedig így próbált bosszút állni. Kipling lakói azt sem értették, hogyha tényleg megtörtént az erőszak ott és akkor, Candice másnap miért nem jelezte ezt a nővéreknek? Hiszen ahelyett, hogy ezt tette volna, egy szót sem szólt és távozott. Mindezek hatására Candice elköltözött a városból a 9 órányira fekvő Red Deerbe. A kanadai királyi rendőrség pedig 1994-ben lezárta az ügyet. Dr. Schneeberger visszatért a praktiszába és próbálta folytatni az életét. Candice viszont képtelen volt tovább lépni azon, hogy a DNS minta nem egyezett. Olyannyira biztos volt az igazában, hogy magánnyomozót fogadott. Egy bizonyos Larry O'Brien-t. O'Brien 25 évet töltött a kanadai titkosszolgálat kötelékében, ahol beépített ügynökként is dolgozott Dél-Ontárióban. Candice azzal bízta meg, hogy szerezzen egy újabb mintát az orvostól, viszont ezúttal titokban. 1996. március 3-án O'Brien feltörte Dr. Schneeberger kocsiját, ahonnan hajmintát gyűjtött be az ülés fejtámlájáról. Sajnálatos módon a hajszálak gyökere hiányzott, ezért azokból nem tudtak DNS-t megállapítani. Viszont a haj mellett a magánkopó talált egy ajakbalzsamot is, amit egy nála lévő boríték műanyag kis ablakára kent, majd bezacskózott. Ezt a mintát is elküldte a független laboratóriumba vizsgálatra, ahol találtak benne bőrszövetet, amiből sikerült DNS szekvenciát azonosítani. Amikor az eredmény megérkezett, Candice szinte önkívületi állapotba került, ugyanis az ajakbalzsamról gyűjtött mintából kinyert DNS megegyezett a bugyjában találttal, azaz végig igaza volt. Az új bizonyítékkal felvértezve Candice visszatért Kipling városába és követelte az ügye újranyitását. Annak ellenére, hogy a rendőrségnek is kezdett gyanús lenni az ügy, nem indították újra a nyomozást. Mondván az O'Brien által begyűjtött mintából származó bizonyítékot nem tudják felhasználni a bíróságon, illetve az sem biztos, hogy a Dr. Schneeberger kocsiában talált ajakbalzsamot a férfi használta. Minden kétséget kizáró, sziklaszirált bizonyíték hiányában egyszerűen nem tettek semmit sem. Hittek a törvényszéki tudományban és abban, hogy az előző vizsgálatok nem tévedtek. Candice megsemmisült. Sehogyan sem talált magyarázatot arra, hogy az orvos karjából vett minta hogyan nem egyezhetett a magánnyomozó által begyűjtöttel és a bugyjában találtal. Nem tudott más tenni, mint polgári peres eljárást, vagyis pontosabban orvosi pert indított Dr. Schneeberger ellen. A bíróságon Candice szembe találta magát Dr. Schneeberger feleségével, aki férje oldalán ülve megvető pillantásokat vetett rá, mintha csak azt próbálta volna elmondani neki, hogy te büdös kis kurva, tönkre teszed az életünket. Candice igyekezett ezt nem felvenni, és szinte már sajnálattal tekintett vissza, miközben azt gondolta, hogy ennek a szerencsétlen nőnek fogalma sincs arról, kivel él egy fedél alatt. A folyamat során az újabb nyomás hatására Dr. Schneeberger beleegyezett egy harmadik vérvételbe, hogy abból újra meghatározzák a DNS profilját. A vizsgálat megfelelőségét elősegítendő ekkor már egy bűnügyi laborban vették le a vért, amit videóra is rögzítettek. A DNS minta meghatározásához nincs szükség sok vérre. Igazából elegendő hozzá az új begyből vett egy csepp vér is. Dr. Schneeberger viszont ragaszkodott ahhoz, hogy vénásan vegyenek tőle vért, mondván olyan betegségben szenved, ami miatt a készfeje nagyon könnyen bekékül, akár egy kisebb ütésre is. Mivel a mintát jó szándékból adta, mutatva ezzel, hogy nincs semmi takargatni valója, a rendőrség helyet adott a kérésének. 1996. november 20-án a rendőrségi laborban videófelvétel mellett le is vették a vért Dr. Schneeberger karjából. Csakhogy felmerültek bizonyos problémák. Jean Ronnie nővér így emlékezett vissza. A vénája feltűnően nagyobb volt az átlagosnál, és egyből arra gondoltam, hogy ez így nagyon fura. Vérvételkor előfordulhat, hogy vákum keletkezik a vénában, ami miatt nehezen lehet levenni a megfelelő mennyiséget. Jean is így járt, csak hogy közben valami még különösebbre is figyelmes lett. Nagyon elcsodálkoztam, hogy hát a vére nem tűnt, hogy is mondjam, túl frissnek. Mindezek ellenére elvégezték a vérvételt. DNS-t viszont nem tudtak meghatározni, mivel a minta mennyisége nem volt elegendő, és a vér is túlságosan degradált, azaz rossz állapotú volt. Újabb zsákutca. Candice szinte dühöngött. Az áttörés, amire várt, nem jött el. Legalábbis nem ekkor, hanem 5 hónappal később. Viszont az ár, amit fizetni kellett érte, magasra rúgott. 1997. április 25-ének estéjén Schneeberger felesége Liza hívta az őrsőt azzal, hogy feljelentést tegyen férje ellen, aki elmondása szerint megerőszakolta a 13 éves kislányát, aki a férfinak nevelt lánya volt. Ugyanis a Patchwork családjukban 2 közös gyermekükön kívül a nő előző házasságából származó másik 2 gyereket is neveltek. A gyanúsítással maga a lány állt anyja elé, amit az ágyában talált óvszer csomagolással alá is támasztott. Elmondása szerint nevelőapja, dr. Schneeberger többször is meglátogatta őt éjjel az ágyában, amikor is valamiféle injekciót adott be neki, amitől lebénult és alig volt magánál, de maradtak homályos emlékei valamiféle szexuális együttlétről a férfival. Liza átkutatta férje otthoni irodáját, ahol talált egy dobozt, amiben óvszerek, fecskendők és szedatív drogok voltak, köztük Versed is. A nő nem habozott és hívta a rendőrséget, akik azonnal letartóztatták dr. Schneebergert és kötelezték egy 4. DNS mintavételre. Ez a teszt viszont már nem önkéntes alapon működött, azaz a nővérek úgy végezték el, mint ahogy az a nagykönyvben meg van írva. 3 helyről gyűjtöttek mintákat, nyálból, újbegyből és hajból. Még arra is figyeltek, hogy a jobb kezének újbegyéből vegyék a vérmintát, ne pedig a bal kezéből, amit az előző 3 esetben használtak. Nem meglepő, hogy mindhárom új minta megegyezett az ajak balzsamból és a Candice bugyijából kinyert el. A nyomozók így már hivatalosan is meg tudták gyanúsítani dr. John Schneebergert 1 rendbeli súlyos testi sértéssel, maximum büntetés életfogytiglan, 2 rendbeli emberre ártalmas anyag emberen való felhasználásával, maximum büntetés életfogytiglan, 1 rendbeli hatóság félrevezetésével, maximum büntetés 10 év, és 2 rendbeli nemi erőszakkal, maximum büntetés szintén 10 év. A doktor 7 éven keresztül megvezette a rendőrséget, akik ezek után sem tudták elképzelni, hogy hogyan. A nővérek, technikusok, rendőrök mind látták, ahogyan a tű átfúródik az orvos bőrén, amikor a vérmintákat vették tőle. Hogy lehetett az, hogy az első 3 minta nem egyezett az utolsóval? 1999. novemberében a tárgyaláson minden kiderült. A megoldást maga dr. Schneeberger árulta el, amikor saját maga védelmében a tanúk padjára ült. Elmondta, az első 3 alkalommal a vér, amit levettek, egyszerűen nem az ő vére volt. Egy páciense vérét használta, amit egy dréncsőbe fecskendezett, és alvadásgátlót adott hozzá, hogy folyékony maradjon. Később elvégzett magán egy kisebb műtétet, amikor is beültette a csövet a vénája mellé a karjába. Minden alkalommal, amikor vért akartak venni tőle, kifejezetten kérte, hogy azt a bal karjából tegyék. A nővéreknek és a technikusoknak fogalmuk sem volt arról, hogy igazából az első 3 alkalommal nem tőle, hanem a dréncsőből kapták a mintát, amit a bőre alá ültetett be. A lepel lerántása után a nyomozók újra megnézték a vérvételek videófelvételeit, és észrevették, hogy Schneeberger mindegyiken hosszú ujjú felsőt viselt, amit bal karján épp csak annyira gyűrt fel, hogy vért tudjanak tőle venni, viszont a cső behelyezésére használt bemetszést takarta. Sőt, az egyik képkockán egy pillanatra a dréncső is kilátszik az orvos karjából. Ez a módszer arra is magyarázatot adott, hogy a harmadik alkalommal miért nem tűnt frissnek a vére. A csövet ugyanis a második teszt után kivette a kezéből, és azt 4 éven keresztül a harmadik DNS tesztig lefagyasztva tárolta. Annak ellenére, hogy dr. Schneeberger bevallotta, hogyan verte át a DNS tesztet, állította, hogy Candice vágyai alaptalanok, és nem erőszakolta meg azon az estén a kórházban. Az egész dréncsöves trükköt csak azért csinálta, mert nem bízott a rendőrségben, és valahogyan meg akarta magát védeni. Sőt, tovább ment. Egyenesen azt állította, hogy Candice-nek azért volt a bugyján az ő DNS-e, mert a nő betört a házába, és ellopott egy kidobott óvszert, amit a feleségével használt. Ezt követően belekente a bugyjába, hogy ezzel csalja őt csapdába. Ellen Gunn bíró ezekre a kijelentésekre így reagált. Leleményesek, fantáziadúsak és ötletesek, de sajnos egyáltalán nem hihetőek. Összefoglalóan Schneeberger teóriáját abszurdnak nevezte. A kitalált történet az esküdszék meggyőzésére sem volt elegendő. Végül az orvost bűnösnek találták, 2 rendbeli nemi erőszakban, 1 rendbeli emberre ártalmas anyag emberen való felhasználásában, amivel nem kimutathatóan, de bántalmazta az áldozatát, és 1 rendbeli hatóság félrevezetésében. Érdekes módon, most a szó rossz értelmében, dr. Schneebergert mindösszesen csak 6 év alacsony biztonsági szintű börtönben letöltendő elzárásra ítélték. Időközben felesége Liza elvált tőle, és mindent megtett azért, hogy megvonja a 2 közös lányuk láthatását is egykori párjától. A nőnek viszont nem csak a polgári perrel kellett küzdenie, hanem azzal is, hogy egyedül hogyan tartja el 4 gyermekét, akik közül a legkisebb még csak 13 hónapos volt a tárgyalás idején. Házukat és autójukat eladta, hogy tudja fizetni a csekkeket. A válást követően pedig visszavette családnevét. Újból Liza Dillman lett. Az anyagi megpróbáltatásain az sem segített, hogy az akkor még férje bűnösségét kimondó bírói nyilatkozatot megelőző napon megtagadta, hogy lányai az estét a szabad lábon védekező apjukkal töltsék. Ezért végül 2000 dolláros büntetést kapott. John kitartott gyermekei láthatása mellett, ami ellen Liza foggal körömmel harcolt. A nő minden erőfeszítése ellenére nem tudta meggyőzni a bírókat és a politikusokat, hogy ez így nem helyes. Kötelezték arra, hogy havonta egyszer vigye el közös gyermekeiket láthatásra volt férjéhez, aki azok féltestvérét éjszaka bedrogozta és megerőszakolta. Amikor eljött az első ilyen kikényszerített látogatás napja, a börtönhöz érkező anyát és lányait több mint 100 tüntető várta a bejáratnál. A megmozdulást az anyák a pedofilok ellen csoport szervezte azért, hogy megmutassák, a bíróság egy pedofil erőszakoló jogait előbbre tartja, mint azt, hogy mi tesz jót, vagy adott esetben rosszat az ügyben érintett gyerekeknek. A rendőrség visszaszorította a tüntető tömeget, így végül Liza és a lányok bejutottak az intézménybe. A 2 lány, akik akkor 5 és 6 évesek voltak, halálra rémültek, amikor beléptek a börtönbe. Vigasztalhatatlanul sírtak, és minden erejükkel édesanyjuk lábába kapaszkodtak. A borzasztó helyzetet egy szociális munkás oldotta fel azzal, hogy ott a helyszínen lefújta a látogatást a gyerekek állapotára hivatkozva. A győzelem viszont nem volt hosszú életű. Lizának mindezek ellenére is el kellett vinnie lányait a börtönbe minden hónap utolsó vasárnapján apai láthatásra. Végül Schneebergernek be kellett látnia, hogy gyermekei egyáltalán nem akarják őt látni azok után, amit tett, ezért visszalépett a láthatási jogától. Liza viszont nem elégedett meg ennyivel, folytatta harcát volt férje ellen. Feljelentette őt a kanadai emigrációs hivatalnál, hogy állampolgársága igénylésekor eltitkolta több Afrikában elkövetett büntettét, és sok mindenben hazudott a munkatapasztalatait illetően is. Schneeberger végül összesen 4 évet töltött le a 6-ból a Ferndale börtönben, amire sokan csak Fed klubjaként hivatkoznak, utalva ezzel arra, hogy az alacsony biztonsági szintű intézményben a rabok normál házakhoz hasonló épületekben vannak elszállásolva, amik körül rengeteg szabad terük van mozogni, sőt, még egy 9 lyukas golfpálya is van a rácsok mögött. Szabadon bocsátását követően Schneebergert megfosztották orvosi engedélyétől, és visszatoloncolták Dél-Afrikába, ahol jelenleg édesanyjával él Durbanben, és jobb híján végül a vendéglátásban helyezkedett el. Bátyja segítségére sietett, és próbálta visszaépíteni öccse jó hírét, de nem járt sikerrel, és inkább visszautazott az államokba. Ahogy végül az egyik nyomozó összefoglalta az esetet, a DNS bizonyíték szinte minden alkalommal hatalmas áttörés egy ügyben, de mindig hozzá kell tenni az azzal kapcsolatos többi bizonyítékot ahhoz, hogy egy bűnügyről teljes és minden kétséget kizáró képet kapjunk. Köszönöm, hogy most is a Bűntények podcastet választottátok. A csatorna közösségi média oldalain megtaláljátok az esethez kapcsolódó képanyagot, és kérlek, ha tehetitek, támogassatok minket Patreonon. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.